Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk Mózes második könyvének 12. fejezetében a 21. verstől a 28. versig a következőképpen. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és azt mondta nekik, fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségekként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az edényben levő vérbe. Azután érintsétek meg az edényben lévő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét, örökre szóró rendelkezéshez nektek és fiaitoknak. Amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Azután elmentek, és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Amen. Kedves testvérek, ma virágvasárnap van, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Hozsanna, hozsanna hangzott el, az oltár előtti igében is felolvastuk. Ünnepelt a nép, hogy eljött Jézus, a nagy csodatevő, Izrael királya, a messiás. Ünnepeltek, és Jézus pedig alázatosan vonult be, szamárcsikó hátán. Ismerjük a történelmből azt, hogy nagy-nagy királyok paripákon vonultak be, fehér lovon és más lovakon, hogy lássa mindenki az ő dicsőségüket. De Jézus nem így tett. Szamarat választott, ennek két oka volt. Az egyik, hogy ugye megkülönböztesse magát a nagy-nagy hataloméhes uralkodóktól, és a másik pedig, az a szamár, az ott Izraelben egy úgymond izraelikum volt. Ugye ma mindig elhangzik az, hogy hungarikum, és hogy magyarokra jellemző valami, na annak idején a szamár is jellemző volt a zsidókra. Azon a vidéken azzal lehetett közlekedni. Tehát Jézus eljön, mint messiás, és a nép az üdvözli. De vajon kit üdvözülnek? Kit köszöntenek? Az igazi messiást, az Istennek a küldöttét, vagy pedig a saját vágyálmaikat? Mert ugye mitől akartak szabadulni, mert Jézus úgy jött, mint szabadító? Mitől akartak ők megszabadulni? Hát a római uralom alól. Az alól, hogy itt a földön vannak mindenféle nehézségeik. A megélhetés nehézségeitől szerettek volna szabadulni. De Jézus nem ezért jött. Ő a bűnből akarta megszabadítani a népét. A zsidó népet, és aztán az egész világot. Sokszor mi sem látjuk tisztán, hogy miért is jött Jézus. Hát lehet, hogy tapsolunk, és hallelujázunk mi is, és közben nem látjuk azt, hogy az Istennek mi az igazi akarata. Miből akar minket megszabadítani? Ugye talán sok mindenért imádkozunk, hogy ez meg az meg amaz történjen, és közben pedig nem látjuk meg a lényeget. Ugye itt hozsannázik a nép, eltelik pár nap, és ott van nagypéntek. És akkor már kiáltják, hogy feszítsd meg. Nyilván volt olyan ember, aki az egyik helyen hozsannázott, a másikon meg nem mondta azt, hogy feszítsd meg, de biztos, hogy sokan voltak, akik mind a kettőt mondták. Egyiket is, másikat is. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy csalódtak Jézusban pár nap alatt. Volt egy elképzelésük, hogy na majd akkor lerázza a római rabigát, és Jézus nem így tett. Ugyan bement a templomba, és ugye megtisztította, mert ostorra kiűzte az árusokat, de aztán nem látszott rajta, hogy a nagy forradalmán lenne. Szeriden jött ekkor is Jézus. A nép nem látta meg, hogy miből akarja őket megszabadítani. Mi vajon látjuk-e, hogy Jézus miért lett emberré, miért áldozta magát oda? Azért, hogy rajtunk a bűn ne uralkodjon. Az igehirdetés alapige is egy ilyen szabadulásról, szabadításról szól. Ugye Izrael népe 430 esztendeig volt Egyiptomba, az elején még ugye önkéntesen mentek, a nagy éhínség, a nagy aszály elől menekültek Egyiptomba, Józsefnek a vezetésével, ugye József volt ott a felügyelő, Egyiptom felügyelője, fáraó után a második ember. Először szívesen fogadták a zsidókat, ugye, nem voltak nagyon sokan, 70-en, aztán amikor elszaporodtak, akkor már félni kezdtek tőlük az egyiptomiak, és támadt egy gonosz fáraó, aki elhatározta félelmében, hogy a fiú gyermekeket megöleti. De ismerjük a történetet, először a bábákat kérte föl, hogy a szüléskor, amikor segédkeznek, akkor öljék meg a gyerekeket, ne tűnjön föl, hogy ugye azt kell mondani, hogy halva születtek a gyermekek, de ezek a bábák nem mentek bele ebbe, mert félték az Istent. Aztán pedig nyíltan megparancsolta a fáraó, hogy a fiú gyermekeket meg kell ölni, bele kell folytani a Nílusba. Hagyjék meg a krokodilok őket. Hát ilyen embertelen, istentelen döntést hozott ez a fáraó. És aztán ismerjük, hogy Mózes megszületett, az ő szülei nem akarták, hogy meghaljon, és isteni csoda révén a fáraónak a családjába, a fáraó leánya fiaként fölnevelkedik, aztán 40 évesen szembefordul velük, és inkább az Isten népét választja, az ő saját népét, és ugye haragjában gyilkol, el kell menekülnie, és mindjárt földjére, és ott aztán családot alapít, aztán 40 év múltán, tehát már 80 évesen az Isten elhívja, és visszaküldi őt Egyiptomba, hogy szabadítsa meg a népet. És követként ugye megy vele Áron, az ő testvére, és felszólítják a fáraót, hogy engedje el a népet, az Isten népét. És a fáraó nem hajlandó erre. És aztán tudjuk, hogy jönnek a csapások, a 10 csapás, és a fáraó mindig meggondolja magát. A bajban azt mondja, hogy jó, jaj, elengedlek titeket, aztán amikor enyhül a baj, akkor meggondolja magát. És azt mondja, hogy szó se lehet róla, hát nem mentek ti, hát ingyen munkaerők vagytok, dehogy mentek ti, sehol nem mentek. És aztán egyre súlyosabb lesznek a csapások. És nem tér észhez a fáraó. Hogy azt írja az ige, hogy az elején még meggondolhatta volna magát, de a végén már maga az Isten volt az, aki megkeményítette az ő szívét. És a világban is vannak ilyen emberek. Hogy az Isten valahogy figyelmezteti őket, meg akarja állítani a rossz úton, és az illető nem hallgat se a jó szóra, se a csapásokra. Hát ezt kell látnunk, hogy a csapásokban az Isten nem a büntetést adja először is. Tehát nem az ítéletet kell látnunk a bajainkba, hanem azt kell látnunk, hogy minket is az Isten meg akar állítani a rossz úton. Ez a Biblia azt mondja, hogy akit az Isten nem szeret, azzal nem törődik, és neki sincs semmi baja. Még azzal, akinek ugye vannak problémái, azzal az Istennek van célja. A zsidókhoz írt levélben azt olvasok, hogy akit Isten szeret, azt megfed, megfenyíti. Míg akit az Isten nem szeret, azzal nem törődik. Annak jól megy a dolga. Az egyik Zsoltárban szerepel, hogy na, az istentelenek, sikerül minden terve, kövér a testük, jól élnek, ugye annak idején az ókorban ez volt a jólétnek a jele, és velük nem törődik az Isten. Aztán majd egyszer csak jön a csapás, és vége lesz mindennek. Na most az igaz embert az Isten fegyelmezi. Ugye, ahogy régen is ugye a szülők, vagy a pedagógusok fegyelmezték a gyermekeket, ugye ma már nem szabad, szinte majdnem, hogy a törvény is tiltja, és hát elrontjuk a gyerekeket. Ha az Isten is így bánna velünk, akkor, és csak jól dolgunk lenne, akkor bizony mi is elkényeztettek lennénk. De az Isten szeret minket. Ahogy készültem az ige hirdetésre, olvastam bizonyos lelkészeknek a véleményét, akik föltették a kérdést, hogy egyáltalán mit keres húsvét vasárnapján ez a felolvasott ige, az egyiptomi tíz csapás. Hát hogy lehet összeegyeztetni az Isten szeretetét és az ő ítéletét? Hát ugye hogy lehet összeegyeztetni? Hát úgy mondom, ahogy az előbb is mondtam, hogy egyfelől, ha az Isten sújt, akkor szeret egyben, másfelől pedig Jézus Krisztus kereszthalálában lehet meglátni egyszer az Isten szeretetét, és az Isten ítéletét is. Ugye a bűn zsoldja a halál. A bűn miatt, amely áthatja egész életünket, ugye az eredendő bűnt örököltük Ádámtól és Évától, aztán még mi magunk is elkövettük az aktuális bűnöket, emiatt meg kellene halnunk. De nem mi halunk meg, nem mi hordozzuk le az örök kárhozatnak a gyötrelmét, hanem Jézus volt, aki helyettünk szenvedett. Tehát Jézus az Isten báránya. Ugye annak idején, a tizedik csapás előtt az Isten elmondta a zsidóknak, hogy vágjanak le nemzetségenként egy-egy juhot, egy bárányt, és a vérét kenjék föl az ajtófélfákra és a szemöldökfára. És így ki fogja hagyni ők, ki fogják hagyni a pusztító, ki fogja hagyni ezeket a házakat. És ugyanígy mi is akkor menekülünk meg, majd az örök kárhozattól, ha rajtunk van az Istennek a vére. Már nem szó szerint, mint annak idén az ajtófélfán, hanem lelki értelembe. Ha hisszük azt, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, ha hisszük azt, hogy a kenyérben és a borban az Úrral találkozunk, ha hisszük azt, hogy Jézusnak a vére az úrvacsora, akkor nekünk is örök életünk lesz. Sőt, örök életünk van. Isten adja, hogy bízzunk ő benne, és ne legyen más reményünk. Az ige magyarázók felvetették azt a kérdést, hogy vajon ez a tizedik csapás, ez miféle járvány lehetett? Mi lehetett ez? Ugye nem csak a tizedik csapásnál, meg az összes többi csapásnál vannak, akik ezt taglalják, hogy mik lehettek ezek a csapások, és megpróbálják materiális módon megmagyarázni, hogy mik lehettek ezek. Ugye a Nílus véri változtatását is elkezdték magyarázni, hogy az biztos valami fajta vasvegyület lehetett, amely szintén pirossá színezte a vizet, és okoskodnak. És azt mondom, hogy nem lehet ezeket a csodákat így megmagyarázni. Nem lehet a csapásokat sem, mert az Isten kezéből eredtek. Még ha esetleg lenne részben valami magyarázat is ezekre, akkor se így kell erre tekinteni. De ez nem azt jelenti, hogy persze, mintha valami mágikus módon kéne szemlélni a világot. Mert nyilván, hát vannak természeti törvények, amelynek engedelmeskedik a világ. De van úgy, hogy az Isten belenyúl a világba. És hiába vagyunk mi nagyon okosak, hiába tudunk mindent, akkor sem tudjuk úgy irányítani a világot, ahogy mi szeretnénk, és nem is látjuk át az egészet. Tehát, hogy miféle járvány lehetett, nem tudjuk. De azért azt el kell mondani, mert nagy vita van a világban, hogy vajon szabad-e mondjuk védőoltást használni, hogy igenis szabad. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az Isten kezében van az életünk, az nem azt jelenti, hogy nem szabadna a modern orvostudományt felhasználni. Mert igenis szükséges. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy mindenkit meg tud menteni az orvostudomány, mert ugye sokszor előfordul, hogy az orvosok azt mondták, hogy mindent megtettek, és hát még élni kéne a betegnek, de meghalt. Közbelépett az Isten. Az Ószövetségben nem csak itt látunk ilyen csapást, hogy az Úr angyala elment, hanem a Krónikák első könyvében is Dávidról azt olvassuk, hogy mint Izrael királya, ugye, aki a jó király volt, aki az ideális király volt, egyszer bűnbe esett. Most nem a Betsabéval való házasságtörést említ itt az ige, hanem azt, hogy elhatározta, hogy megszámlálja a népet. Népszámlást tart, hogy lássa azt, hogy hogy állnak, hogy majd hogy lehet szembeszállni az ellenséggel. Megszámolja a katonaköteleseket. És akkor Joáb, az ő hadsereg parancsoka azt mondta neki, aki pedig nem volt teljesen lelki ember, hogy nem szabad ezt megtenni. De Dávid nem hallgatott Joábra, és elkezdte a számolás. És az Isten azt mondta, De Isten rossznak látta ezt, és megverte Izraelt. Akkor ezt mondta Dávid az Istennek. Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsásd meg szolgád bűnét, mert igen, esztelenül cselekedtem. Ekkor így szólt az Úr Gáthoz, Dávid látnokához, ugye prófétához. Menj és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr. Három lehetőséget adok neked. Válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. De ment tehát Gát Dávidhoz, és azt mondta neki. Így szól az Úr, válasz! Három esztendeig tartó éhínség legyen, vagy dúljanak három hónapig támadóid, és érjen utol ellenséget fegyvere, vagy legyen három napon át az Úr fegyvere, a dögvész az országban, és pusztítson az Úr angyala Izrael egész területén. Most azért döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gátnak. Igen, nehéz helyzetben vagyok. Inkább essem az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalma, csak ember kezében essen. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre, és elhullott Izraelben 70 000 ember. Az Isten angyal küldött Jeruzsálembe, hogy pusztítsa azt. De amikor pusztított, oda nézett az Úr, bánkódni kezdett a veszedelem miatt, és ezt parancsolta a pusztító angyalnak. Elég, most már hagyd abba. És az Úr angyala akkor éppen a jebbuszi ornán szérűje mellett állt. Tehát itt van egy másik történet, ott van egy dögvész, és ott az Úr angyala, és egyszerre lehet látni a kettőt. És így van a mi életünkben is. Tehát bölcsnek kell lennünk. Isten azt akarja, tehát, hogy féljük őt. Az egyiptomiak nem félték. Nem féltek, és nem nézték azt, hogy mit tesznek a zsidók. Ugye elég furcsa lehetett, hogy a mai világban is sokszor nézzük, hogy a másik mit csinál, és elég furcsa lehetett, hogy elkezdik levágni az állatokat, és befestik a szemöldökfát és az ajtófélfát. Vajon miért nem kérdezték meg tőlük, hogy mit csináltok, miért teszitek ezt? Ugye, hát azért nem kérdezték meg, mert nem álltak velük szóba. Az egyiptomiak lenézték a zsidókat. Azt gondolták, hogy ezek buták, elmaradottak. Ugye, hát ha persze összehasonlítjuk azt, hogy mit tett annak ide Egyiptom, meg a zsidóktól mik maradtak föl, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, sokkal civilizáltabbak voltak az egyiptomiak, de hát Isten a zsidók oldalán állt. És nem nézték semmibe őket, és el is pusztultak. De azt is föltehetjük a kérdést, hogy Istennek mi szüksége volt ilyen véres áldozatra? Hát az angyal hogy nem tudta, hogy kik a zsidók és kik az egyiptomiak? Nyilván mindent tudott. De miért kellett ezt megtenni? Azért, hogy a hit cselekedetben is láthatóvá legyen. És így van a mai életünkben is. Isten hit által üdvözít minket, és ez Istennek az ajándéka, de igenis nekünk is kell tenni. Ki kell otthon nyitnunk a Bibliát, imádkoznunk kell, el kell jönni a templomba. Mert ebben látszódik meg a mi hitünk, hogy bízunk-e Krisztusban. Egyedül ő benne reménykedünk. A zsidók megtették, és aztán minden nemzedékben újra és újra megismételték. De most is így van a zsidó népben, hogy megülik a páska vacsorát, és akkor a gyermekek megkérdezik, hogy mit jelent ez a szertartás. És elmondják újra és újra, hogy Isten megszabadította az ő népét. Jézus korában is így volt, elmondták újra és újra, és aztán, amikor megtörtént az igazi áldozat, mert ugye azt mondja az ige, hogy ezek az ószövetségi áldozatok csak árnyéka az eljövendőnek, Jézus Krisztus áldozatának, akkor nem hittek. Nem hittek Jézusban, mi ne így tegyünk, hanem bízzunk a szabadítóban. Jézus az Isten báránya, aki oda áldozta magát a mi életünkért. Isten adja, hogy mi engedelmeskedjünk ő neki. Az oltár előtti igében, a levélbeli szent igében elhangzik az, hogy Jézus alázatos volt. Ő megüresítette önmagát, szolgai formát vett föl. Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten adja, hogy mi is ilyenek legyünk. Ne gőgösek, ne másokat lenézők, hanem alázatosak. Akik talán még a másiktól is tudnak tanulni. Isten adja, hogy mi egyedül Krisztusban bízzunk, az ő helyettes áldozatában, és hogy ő legyen a mi példánk is. Őt kövessük, és őt magasztaljuk, és az életünk az ő dicsőségét szolgálja. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket. Ha adsz is nehézségeket, bajokat a mi életünkbe, azt is szeretetből teszed. Add, Urunk, hogy bízzunk mindenkor te benned, és add, hogy észhez térjünk, hogy hozzád térjünk, add, hogy ne egyre súlyosabb csapásokkal kelljen minket figyelmeztetni, hanem meghallhassuk igédet, megérthessük igédnek az üzenetét, megérthessük a te szolgáinak a szavát. Add, hogy hozzád térjen a mi szívünk, a mi életünk, és megszabaduljunk. A te keresztedhez le tudjuk tenni a bűn terhünket. Add, Urunk, hogy már most meghalljunk a bűnnek, a rossznak, és veled együtt feltámadjunk. Így áld meg a mi nagy hetünket. Amen.